Önök Esti Beszélgetések című műsorunkat hallják. Mi volt az Oppenheimer ügy, miért robbant ki, és mi volt ebben Teller Ede szerepe? Mi a csillagháborús terv? Vajon miért kaphatott volna Nobel-díjat? Mint kiderült, a következő percekben Teller Edéről hallhatnak. A beszélgetés keretében azt is megtudhatják, mi volt Teller Ede tragédiája. 1936 után 1990-ben járt újra Magyarországon, és utána minden évben hazalátogatott, s az atomenergia békés felhasználásának világhírű pártolójaként egyrészben a paksi atomerőműbe is, ahol széleskörű műveltségét bizonyítandó az energetikai főiskola auditoriumában zongorán Mozartot játszott a hallgatóságnak. 1994. április 23-án Göncz Árpád köztársasági elnöktől átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrendet. 1997-ben megkapta az akkor elsőként kiosztott magyarság hírnevéért kitüntetést. Az első Orbán kormány idején az első Korvin-lánc birtokosok egyike lett. Teller Ede emléktáblája egykori lakhelyén Budapesten a Honvéd utcában van. De hallgassuk állandó szakértőnket, Varga János mérnök tanárt. Még mielőtt mai tudós emberünk munkásságára rátérnénk, ön egy szakmai szimpóziumon, ha úgy tetszik, tudományos konferencián vett részt a múlt héten. Milyen témakörökben tanácskoztak a szakemberek, mert biztos, hogy matematikusok, fizikusok vettek részt ezen?
Ez alapvetően az általános és középiskolai fizikatanárok 56. országos ankétja volt, amit itt rendeztek meg Székesfehérváron, volt Kandó, az Óbudai Egyetem épület komplexumában. Az ország különböző részeiről több mint 100 fizika tanár érkezett. Hát ezek a lelkesebb fizika tanárok. Magyarországon körülbelül 4000 fizika tanár van, és azért ez mutatja kis negatív éllel, hogy az aktivitás hát ezen a téren a tanárok részéről is lehetne fokozni. Nagyon érdekes volt a konferencia fő témája, a fizika-biológia kapcsolata. Ennek keretében nagyon érdekes előadások hangzottak el. A tanárok ismeretbővítése céljából, a látás és a hallás fizikájáról. És van egy érdekes blokk, ez egy teljes nap, amikor egymást tanítják a fizika tanárok. Ugye szokták mondani, hogy aki tanít, az kétszeresen tanul. A tanítás folyamán felhalmozódott tapasztalatokat, ötleteket, kísérleti berendezések ötleteit adják tovább egymásnak ilyen műhely foglalkozás keretében. Ez ilyen kb. 2x40 perces, több teremben egész nap is lehet rotálni a fizikatanároknak, hogy kit melyik téma érdekel, és körbe lehet látogatni. Az egyik legsikeresebb program volt, az pedig bemutatók, 10 perces bemutató, 10 fizikatanár tartott bemutatót a fizika a legkülönbözőbb témaköréből. Hát ez rendkívül érdekes volt. Olyan jó volt látni, hogy maguk a fizikatanárok is, mint a gyerekek úgy részt vesznek ezekben a kísérletekben. És, tehát ez az igazi, amikor az ember úgy átéli, hogy mondjam a fizikát, és akik így tanítják a fizikát, azoktól a gyerekek is jobban azt hiszem el tudják fogadni, hogy ennek a tudománynak milyen fontos szerepe van a hétköznapi életben, és ami különösen kidomborítást nyert, hogy ugye az orvostudományban. Erről is egy nagyon szép előadás hangzott el dr. Sükös Csaba előadásában. Az egészség és a fizika kapcsolata.
Volt ezek között kedvenc téma, mert lelkesen mesél, hogy milyen jó előadások voltak, de ami nagyon megragadta.
Igen, nekem mindegyik tetszett. Szóval egyrészt a fizika úgy globál, általánosan érdekel, de érdekes, hogy utóbbi időben úgy engem is úgy a biológia úgy kezd jobban érdekelni, annak a fizikával való kapcsolata, tehát a biofizika. Annál is inkább a biofizika már rég behatolt, gyakorlatilag még a technika területére is. Nagyon sok találmány úgy születik meg, hogy a mérnökök vagy a tudósok ellesik a természettől, hogy ott milyen folyamatok zajlanak le, és azt próbálják gépekkel leutánozni. Úgyhogy csak példaként említsem, hogy például a rakéták is ilyen elven működnek, mint bizonyos halak, amelyek vizet spriccelnek ki magukból. Hát ezt már a biológia rég felfedezte a hatás-ellenhatás elvét, mi csak évezredekkel később jöttünk rá, hogy ilyen alapon rakétákat is lehet csinálni.
Számos ponton kapcsolódik a fizika a biológiával?
Szerintem nagyon sok ponton. Hát szinte mondhatnám, hogy az emberi test is egy gépezet fizikai szempontból nézve. Persze, gépezet a biológia szempontjából is nézve, de akármit nézek, bármilyen mozdulatot teszünk, abban már rögtön benne van a fizika. Ha fölemelek egy tárgyat, akkor abban már benne van a forgatónyomaték. Ha egyáltalán mozgok, akkor benne van a mozgás fizikája. És gyakorlatilag az összes szervnek a működése magyarázható, elemezhető a fizika tudományának a segítségével. Hát hadd említsem meg Nobel-díjas fizikusunknak az eredményét, Békési Györgynek, aki hallás fizikáját fedezte fel, úgy mondjam, és ezért kapott fiziológiai Nobel-díjat, pedig ő fizikus volt. Tehát meg sem értenénk, és nem is tudnánk ezek szerint gyógyítani sem olyan hatékonyan például a hallásszervi megbetegedéseket, hogyha nem ismernénk ilyen mélyen a hallásnak a fizikáját. Hát a látásról meg aztán nem is beszélve, az emberi, egyik emberi csoda, és hát az optikának egy kiváló alkalmazási területe, mondhatnánk néha fordítva, hogy pont a szemtől lessük el, hogy hogyan kell hatékony optikai eszközöket csinálni, mert a szem az olyat tud, amit mi még optikai eszközökkel nem tudunk leutánozni.
Múlt heti adásunkban ígéretet tettünk, hogy beszélgettünk még a Mars lakókról. Tellerede az volt?
Igen, hát ő egy nagyon prominens tagja volt a Mars lakók csoportjának. Szűkebb értelemben 5 ember nevét szokták megemlíteni, akiket Mars lakóknak neveztek. Hát ezek közé tartozott a Neumann János, a Szilárd Leó, a Wigner Jenő, Kármán Tódor és a Tellerede. Hát ő volt a leghosszabb ideig élő, és legkésőbb eltávozó Mars lakó, aki azt hiszem nagyon mély nyúlt hagyott a 20. század fizikájában, és talán politikájában is.
Ugye az osztrák-magyar monarchiában született, mit kell tudnunk fiatalságáról, gyermekkoráról, iskoláiról?
Hát Budapesten született, egy jó anyagi helyzetű családból, egy középosztálybeli zsidó családból. A gyermekkorából az egyik legérdekesebb ilyen kis adalék, amire gyakran hivatkoznak, hogy kezdetben azt gondolták, hogy esetleg valamilyen szellemi fogyatékos lesz a Tellerede, ugyanis 3 éves koráig egyetlen szót nem beszélt. És hát már kétségbe voltak esve a szülők, hogy valami baja van talán a gyereknek, de aztán egyszer megszólalt, és utána majdnem, hogy szinte kerek mondatokat mondott, és órák alatt lehetett érezni, hogy a beszédkészsége fejlődik. Hát úgy látszik, hogy addig úgy raktározta az információt, a emlékirataiban úgy emlékszik erre vissza, hogy mikor erre rákérdeztek, hogy hát azért nem beszéltem, mert még addig nem volt mondani valóm a világ számára. Utána aztán annál többet beszélt, és annál hangsúlyosabban, ezt hangerőben is aztán kifejezte. Középiskolás korában, hát itt járt Budapesten középiskolába, már nála is nagyon hamar megmutatkozott a matematikai tehetsége. Az édesapja elvitte egy, azt hiszem, erdélyi származású matematika professzorhoz, a Klug Lipóthoz, aki bár közvetlenül nem volt matematika tanára a Tellernek, de elbeszélgetett vele az édesapja kérésére, úgy próbálta fölmérni a képességeit. És Klug Lipóth mondta a Teller édesapjának, hogy röviden azt mondta, hogy véleményem szerint annyira tehetséges a gyerek, hogy tehát ilyen gyerek egy évszázadban 1 vagy 2 születik. És hát ekkor döntött úgy az apja, hogy akkor valami, hát nyilván valami tudományos pályára irányítja, de ugyanúgy, mint az előző beszélgetésünkben elhangzott tudósoknál, ő is inkább valami olyan pályát karriert szándékozott a kezébe adni, amiből jó meg lehet élni. És közel sem a matematika jutott először eszébe, pedig ezen a területen árult a legnagyobb tehetséget. Inkább vegyészmérnöknek szánta, aztán meg is kezdte a tanulmányait, be is fejezte ezt az egyetemet, tehát ő is vegyészmérnök, de aztán utána elkezdett fizikával foglalkozni, és azon a területen is alkotott. De úgy összességében a kémia és a fizika területén alkotta meg a nagy tudományos eredményeit.
Hogyan került Németországba?
Hát a tanácsköztársaság idején döntött ő is úgy, hogy külföldre megy, annál is inkább, mert az édesapja is külföldre irányította, és külföldi egyetemeken kezdte meg a tanulmányait, először Karlsruhe-ban, utána átment a Müncheni Egyetemre 1928-ban, és hát sajnos itt történt életének az egyik ilyen tragédiája. Nagyon sportos ember volt egyébként, a Teller szeretett pingpongozni, túrázni, és épp egy ilyen hegyi túrára indultak, és késésbe volt, és leugrott a villamosról, véletlen elnézte, és nem szállt le a megfelelő megállóba, és olyan szerencsétlenül esett le, hogy a villamos a jobb lábának a lábfejét levágta. És hát utána élete végéig ilyen protézissel járt. Kezdetben bottal, de aztán annyira jó protézis sikerült neki csinálni, hogy még a botot is elhagyta, sőt, még pingpongozott is, és utána, hát öregkorában aztán vissza kellett térni a bothoz. És felvételeken, ha látjuk, Tellert mindig egy ilyen nagy bottal lehet látni, sokan nem tudják, hogy ez valami, mint egy ilyen pápai megjelenésre, vagy mire utal ez a bot, hát sajnos emögött egy ilyen súlyos baleset áll, és annak a következménye.
Milyen maradandót alkotott ő Németországban?
Németországban, aztán átkerült ő Lipcsébe 1929-ben, Heisenbergnek, a híres fizikusnak lett a tanítványa, és tőle kapta doktori disszertációját, itt a hidrogén molekulát vizsgálgatta ő, és ugyanabban a házban lakott, ahol a Heisenberg, és akkor még ugye nem volt számítógép, hanem számológép volt, de abból is ilyen nagyon zajos, csörömpölős formájú, és ez a disszertációhoz nagyon sokat kellett számolni Tellernek, ezért elég nagy zajja járt, és szeretett jó késő éjszakákig számolgatni. Úgyhogy két év után a Heisenberg megunta a zajt, és azt mondta, hogy szerintem most már elég sok számítást végzett, adja be a disszertációját. Hát beadta és el is fogadta a Heisenberg. Úgyhogy egy időben, miközben ő itt dolgozott Berlinben, illetve Heisenbergnél Lipcsében, néha átjárogatott Berlinbe is más világhírű Nobel-díjasok előadásait hallgatni, többek között a gyakran hallgatta Lauének az előadásait. Ugye, ha visszaemlékszünk, Szilágy épp Lauének volt a tanársegédje, úgyhogy ott találkoztak ismét, bár már Magyarországról is ismerték egymást, és itt a Laue szemináriumokon találkozott ő először személyesen Albert Einsteinnel.
Mindeközben feleségül veszi egykori ifjúkori szerelmét, Harkányi Micit.
Igen, hosszú ideig udvarolt neki, és a házasság után meghívták a londoni egyetemre, ott a fizika tanszékre, és hát ekkor hagyta ő el Németországot. Egyébként azt hiszem 34-ben kötöttek ők házasságot Budapesten, és utána pedig egy rövid időre Kopenhágába költöztek a házasság után, ott hát egy szűk évet volt ő csak Kopenhágában, Niels Bohrnak a laboratóriumába, és akkor itt ismerkedett ő meg Gamovval. Angliában egyébként az állását neki Szilágy Leó szerezte, akiről beszélgettünk, hogy egy külön szervezetet hozott létre, hogy a náci Németországból emigrált tudósokat munkához jutassa, és a londoni egyetemnek a fizika tanszékére hívták őt meg, illetve a kémiai tanszékére. És akkor ugye Kopenhágában ismerkedett meg Gamovval, ez egy orosz származású fizikus volt, aki kiment Amerikába, Washingtonba, és mivel egy jó barátság szövődött közöttük Kopenhágába, Gamov azzal a feltétellel fogadta el az amerikai állását, hogyha még egy elméleti fizikust meghívhat maga mellé, és azt ő dönti el, hogy ki Azt mondták, hogy rendben van, hívjon meg valakit. Hát Telleredét hívta meg, mondanom sem kell. Mind a két embernek egy közös jellemzője volt, ez egy rendkívül fantáziadús ember volt mindegyik, szinte úgy ontották egymásból az ötleteket. Teller meséli, hogy Gamov néha óránként fölhívta, és mindig mondott valami ötletet, és nem győzte ezeket megcáfolni, de néha azért jó ötleteket is mondott. Na, ugyanezt a sztorit Tellerről is mesélik munkatársai. És Amerikában hallott ő is először a maghasadásról, és ő a láncreakciónak az elvét már a barátjától ismerte, a Szilárd Leótól, de hogy ez konkrétan milyen anyagban valósítható meg, az még nyitott kérdés volt, de amikor a németek felfedezték, hogy az uránatom az ketté tud hasadni, akkor megvolt a megoldás kulcsa, és épp Szilárd Leó végzette gyorsan egy kísérletet, és fölhívta a barátját, hogy megtalálta azokat a titkos alkatrészeket, a neutronokat, amik maghasadáskor keletkeznek, és mint egy újabb lőszerű szolgálhatnak újabb atommagoknak az elhasítására. Hát ez az időszak ugye már a világháborúhoz való közeledésnek az időpontja, hiszen ez 39. januárjában történt, és ekkor született meg nem sokkal ezután az a híres levél, amelyben a magyar tudósok fölhívják az amerikai elnök figyelmét, hogy milyen előrehaladás történt az atomfizikába. Hát Tellernek közvetlenül ebben a levélben olyan nagy szerepe nem volt, egyetlen egy alkalommal a sofőr szerepét játszotta, amikor is a Szilárd Leót, aki nem tudott autót vezetni, Szilárd mindenhez értett, mondta Teller, kivéve autót vezetni. Hát még egy magyarnak is lehetnek fogyatékosságai, úgyhogy őt kérte meg, hogy hajtana ki velem Einstein nyaralójába. Érdekes módon barátok voltak, de magázták egymást, úgyhogy ő csak ilyen halvány szállal kapcsolódik ez a levélhez. És hát ez a levél indította be aztán azt a projektet, amiben aztán ő már, mint fizikus, azért tevékenyen részt vett.
És mi minden tevékenykedett a Manhattan terv keretében?
Teller a Manhattan tervben szeretett volna ott az elméleti osztálynak a vezetője lenni, de az Oppenheimer, Robert Oppenheimer, aki az egész Manhattan terv tudományos igazgatója volt, valamilyen okból mégis a Hans Bethe-t választotta, aki aztán később Nobel-díjas fizikus lett, és hát ez volt az első olyan eset, amikor, hogy úgy mondjam, unszimpatikusság vált számára az Oppenheimer, tehát ez nem tetszett neki, ez a döntése. Később aztán több ponton is eltírt a véleményük, és olyan nagy gőzzel nem vett részt azért az atombomba fejlesztésben. Tehát ott volt Los Alamosban, bizonyos részproblémákat épp a Naima Jánossal együtt megoldottak, és hát fölállítottak ők ketten olyan titkos egyenleteket, amelyek mai napig, meg talán lehet, hogy örökre is katonai titkot képeznek Amerikában. Nemzetbiztonsági okból azokat talán soha nem fogják nyilvánosságra hozni. De már ő akkor elkezdett gondolkodni a hidrogénbombán. És ez egy újabb összezördülési pont volt közte és Oppenheimer között, ugye, aki úgy erőltette, hogy hát az atombomba program a legnagyobb erőfeszítéssel haladjon, és közben Teller meg ilyen mellékirányokra akart menni. Hát az ötletet az olasz barátjától kapta, az Enrico Fermitől, aki egyszer fölvetette, ugye akkor már a maghasadás ismert volt, a magfúzió is ténye is ismert volt fizikusok előtt, hogy abból is lehetne energiát nyerni, és épp a Fermi vetette föl, hogy mi lenne, hogyha a magfúziót, amihez nagyon magas hőmérséklet kell, hogy meginduljon, a magfúziót azt atombomba robbantással indítanák be, és akkor ez olyan magas hőt termelne, hogy az atommagok egyesülnének, ezt nevezik magfúziónak, és érdekes módon ilyenkor még több energia szabadul fel, mint akkor, amikor ketté hasítunk egy atommagot. És ez újra, hát ez is kínált egy katonai alkalmazási lehetőséget, hát ezt nevezték el később hidrogénbombának, és hát Fermi mindjárt meg is kérte egyébként a Tellert, hogy hát vizsgáljam már meg, hogy egyáltalán lehetséges ez, hogy atombombával beindítani egy hidrogénbombát, és vagy hogyha esetleg még be is indul a hidrogénbomba, hogy nem terjed-e ez ki az egész légkörre, és akkor, hogy berobban a Földnek a teljes légköre. Ez egy kezdeti félelme volt a Ferminek. Hát Teller ezt nagyon mélyen megvizsgálta, fizikai, matematikai módszerekkel, és érdekes módon arra a következtetés jutott, hogy egyik sem lehetséges. Tehát a hidrogénbombát se lehet begyújtani atombombával, és a légkör se robban be. Hát aztán később az első álláspontját azt megváltoztatta, hiszen éppen ő volt az, aki rájött, hogy igenis lehetséges ez a megoldás, és talált rá egy műszakilag kivitelezhető megoldást. Hát egy nagy ugrás lenne Tellernek a... Hát az egyéb tudományos eredményét lépjük meg. Ott úgy tartják ugye később aztán, mint a hidrogénbomba atyát, bár ő ezt nagyon sokszor elmondta, és interjúkban nyilatkozta, hogy ő igazából soha nem örült ennek a titulusnak. Bár büszke volt rá, hogy ő találta fel tulajdonképpen ezt az eszközt, de hogy atyának nevezzék a hidrogénbombának, ezt úgy mindig finoman, diplomatikusan visszautasította, néha egy-egy ironikus megjegyzéssel, amikor megjegyezte, hogy elnézést, de én ként gyermeknek vagyok az apja, és nem a hidrogénbombának. És azért hozzáfűzte, mert hiszen tényleg ez az igazság, hogy bár alapvető eredményei voltak, és az ő hozzájárulása nélkül nem jött volna létre ez az eszköz, legalábbis akkor nem, hogy ez nem csak egy embernek a teljesítménye volt. Hát a legismertebb, akinek a nevét a hidrogénbomba kapcsán Teller mellett emlegetni szoktuk, és a tudománytörténet is így teszi, az egy lengyel matematikus volt, a Stanislav Ulam. Nagyon brilliáns matematikus volt, Neumann Jánosnak volt a munkatársa. Egyébként az Ulamot pedig Neumann hozta Amerikába. Szóval itt összefűződnek a kapcsolatok. És hát természetesen ő is benne volt a Manhattan projektbe, és később az atombomba projektbe, és neki is voltak bizonyos elképzelései, hogy hogy kellene működni ennek a hidrogénbombának, és ők ketten gondolták ki azt a megoldást, hogy vesznek egy ilyen forgási ellipszoidot, ez olyan, mint az ellipszist így megpörgetnénk a tengelyek körül, hossztengelyek körül, és egy ilyen tojás alakú alakzat keletkezne, és ennek az egyik, ugye két fókusza van, mint az ellipszisnek is, az egyik fókuszába helyeznék el a hidrogénbombának a töltetét, amit egyesíteni akarnak, a másik fókuszba helyeznék el tulajdonképpen az atomtöltetet, és az ellipszisnek van egy ilyen érdekes tulajdonsága, hogy ha bármit, fénysugarat, vagy bármilyen hullámot az egyik fókuszból elindítunk, akkor ha az eléri az ellipszist, vagy itt ugye térben gondolkodunk, az ellipszoidnak a falát, akkor úgy verődik vissza pontosan, hogy a másik fókuszba folytatja az útját a fénysugár, vagy lehet bármilyen sugárzás, vagy hanghullám is például. Na és ezt az ötletet akarták ők felhasználni, hogy az atombombának az Ulam úgy gondolta, hogy a lökés hullámát fogja majd oda fókuszálni a másik fókuszba, ahol a hidrogénbomba gyújtacsa van. Aztán később kiderült, hogy ez nem lenne elegendő. Ettől még nem robbanna be, nem indulna be a fúzió a töltetben, hanem a sugárzást, ami ilyenkor keletkezik, azt kellene oda fókuszálni, és ez volt a Tellernek a nagy ötlete. Később még ilyen szabadalmi viták is támadtak közöttük, a kettők nevével akarták szabadalmaztatni a hidrogénbombát, de a Teller ezt nem fogadta el, ezt így magának akarta kisajátítani ezt az ötletet.
Teller Ede munkásságáról folytatjuk a beszélgetést Varga János mérnök tanárral. Milyen egyéb tudományos munkásságai voltak?
Ha Teller soha nem alkotta volna meg a hidrogénbombát, akkor is a századik legnagyobb fizikusának kellene tartanunk. A fizika és a kémia területén nagyon sok eredmény van, és ami érdekes, hogy mindig más ember együtt vannak ezek az eredmények, és tele van a fizika, hogy úgy mondjam, ilyen egyenletekkel, hogy mit tudom én, Pöschel Teller, Jan Teller, Emit Teller, stb. Egyenletek. Ez mutatja, hogy ő szeretett így másokkal együtt dolgozni, és így közösen alkottak meg tudományos eredményeket, és egyáltalán nem zavarta azt, hogy ő társszerzővel együtt publikál, meg az sem, hogy az ő neve esetleg a második helyen van, ha valóban úgy indokolta a teljesítmény, hogy a kollégának a teljesítménye az nagyobb volt, tehát nagyobb volt a hozzáadott érték. Egyik ilyen nagy teljesítménye, hogy a egyik barátja egyébként, aki szintén magyar származású volt, egy Brannauer István nevezetű, nagyon brilliáns fizikus, beszélt egyszer a Tellernek egy ilyen baráti beszélgetésen, hogy a több rétegű ilyen felületeknek a gáz elnyelődése, nek a fizikája, ezek a gázok abszorpciója, vagy idegen szóval az elnyelődés, és hogy ő ezen dolgozik. Tellernek nagyon fölkeltette ez az érdeklődését, és a Brannauer elmeséli. Másnapra Teller már hozta a kész matematikai megoldását ennek a problémának. Aztán később ezt továbbfejlesztették, egy Emmet nevezetű fizikus is befolyt a munkába, és akkor a hármajuk neve alatt Brannauer, Emmet, Teller, a három név kezdőbetűjéből született meg ez a világhírű egyenlet, úgy nevezek, hogy BET egyenlet. Magát ezt a felületet is, amit ők vizsgáltak, azt elnevezték BET felületnek, és egy készüléket is létrehoztak. Ennek kapcsán az lett a BET készülék. Ezt maga Teller is úgy értékelte egy Hargita Istvánnak adott interjújában, hogy hát, mivel Hargita rákérdezett, hogy melyik az a tudományos eredménye, ami alapján esetleg úgy érzi, hogy kaphatott volna fizikai Nobel-díjat. És ő ezt nevezte meg elsősorban, ezt a BET egyenletet. Kívül nagyon sok ötlete volt. Az egyik legnagyobb ötlete szerintem, amiből az Egyesült Államok, nem is tudom kiszámolni, hogy hány milliárdot kamatoztatott, az volt, hogy szinte Teller mondhatni, hogy egyik napról a másikra megduplázta az Egyesült Államok nukleáris robbanókészletét. Azzal az ötletével, hogy rájött, hogy ha a fémet, amit úgy általában összenyomhatatlannak tartunk, ugye meg a folyadékokat is, de ez csak egy bizonyos nyomáshatárig igaz. Ha nagyon nagy nyomásnak vetjük alá, akkor a fémek is összenyomhatók. És az összenyomott fémnek nagyobb lesz a sűrűsége, és a fizikusok már régen tudták, hogy ha nagyobb a sűrűsége az anyagnak, akkor kevesebb kell ahhoz, hogy beinduljon benne például a láncreakció. És tehát a kritikus tömeg, így nevezik azt a legkisebb mennyiséget, ami szükséges a láncreakció beindulásához, ezt ő lényegesen le tudta csökkenteni különböző trükkekkel, ilyen fókuszálási trükkkel, meg még több robbanóanyagot alkalmazott, ami összerobbantja a két fémdarabot, és így összesűríti. Hát ezzel az ötlettel ő tényleg úgy a nukleáris arzenált megduplázta, úgyhogy ennek gondolom az amerikai hadsereg nagyon örülhetett. Úgyhogy
ön szerint hány dologért kaphatott volna a Nobel-díjat? Itt csak sorolja a vívmányokat, de igen, nem hát csak egy dologért.
Akár még béke Nobel-díjat is kaphatott volna, bár ez egy kicsit olyan paradox módon hangzik. Ha megnézzük, egy hasonló teljesítményt nyújtó orosz fizikus, aki az ő párja, hogy úgy mondjam, a két szemben álló tábor esetén ugye a Szovjetunióban, aki szintén föltalálta ugyanazt, amit az Edward Tellerede, nevezetesen ezt a pusztító fegyvert, a hidrogénbombát. Sőt, még egy picit időrendben, ha megnézzük, és itt is bebizonyosodott, hogy Tellernek volt igaza, és a megérzése nagyon jó volt, ő biztos volt benne, hogy az oroszok dolgoznak a hidrogénbombán. Ezt Amerikában nem akarták elhinni, még a tudóstársak se, hogy hát persze, hát kizár dolog, hogy ekkora erőfeszítést a háború után a szovjetek rá tudnak fordítani, és kiderült, hogy ez teljesen nem így van, és ő érezte, és ő látta helyesen, és később, amikor megadatott a lehetőség, hogy amikor ő maga is személyesen elutazhatott a Szovjetunióba, és találkozott Szaharovval, akkor ugye ott ketten, mint a két atya, meghányták, vetették a hidrogénbomba működési elvét, és ő akkor személyesen meggyőződött róla, és ezt nyilatkozta, és hogy számára egyértelműen bebizonyosodott, hogy ez egy teljesen önálló tudományos eredménye a szovjet tudósoknak, egész konkrétan a Szaharovnak és közvetlen munkatársainak, és ez egy kicsit más elven működő hidrogénbomba, mint amit ő talált föl. Ez a legfőbb bizonyíték arra, hogy ez nem lopták el az oroszok a hidrogénbomba ötletét, úgy, mint az atombomba esetében, mert ott valójában ez történt. Érdekes módon Szaharov utána a béke, az atomfegyverkezés ellen volt, a fegyverkísérletek ellen, hát a Szovjetunióban kialakult viszonyok ellen, és a demokráciának a legfőbb propagátora lett. Ezért a tevékenységéért kapott ő fizikai béke Nobel-díjat, de sokan úgy gondolják, hogy ők ketten, azzal, hogy létrehozták ezt a mindkét oldalon, ezt a hatalmas pusztító erőfegyvert, egy olyan új helyzetet teremtettek a fegyverkezés történetében, amikor is mindkét fél elrettent attól, hogy ezt valaha is alkalmazza. Éppen az óriási pusztító hatás miatt teljesen bizonyos lehetett mindegyik fél, hogy aki ezt az első bevetés az nem jelent feltétlenül erőt vagy előnyt, mert a válaszcsapás is olyan hatalmas erejű lesz, hogy az is gyakorlatilag a kölcsönös megsemmisítés garantálja. Ezért úgy tudom, nem is fordult elő a hadászati tervekben a hidrogénbombának a harci körülmények között való bevetése. Az atombomba esetén ott azért többször előfordult, de hidrogénbombánál nem. Ezért sokan úgy gondolják, hogy ezzel ők gyakorlatilag pont a hidegháború idején egy olyan szituációt teremtettek, ami gyakorlatilag lehetővé tette, hogy a két szuperhatalomnak egy újabb összecsapását elkerüljük. És hogy úgy mondjam, ennek köszönhető talán, hogy a harmadik világháború még kritikus körülmények között sem tört ki, gondolok itt a kubai válságra. És ez a visszatartó erő talán megérdemelt volna mondjuk kettőjüknek egy közös béke Nobel-díjat.
Ugye, mit kell tudnunk családjáról? Ők Magyarországon maradtak, itt éltek?
Hát igen, itt élt az édesanyja és rokona is. Sajnos őket nem tudta kivinni Amerikába nagyon hosszú ideig. Voltak próbálkozásai. Hát az egyik, hogy úgy mondjam, utálata a kommunista rendszerrel szemben, az éppen ebből a forrásból táplálkozik. Hát ő 50 évig gyakorlatilag nem jöhetett haza Magyarországra, miután elment, és hosszú évek után sikerült elérni nagy nehezen, épp a Szilárd Leónak a közreműködésével, meg Jánosi Lajos atomfizikusnak a közreműködésével, aki akkor a politikai bizottságnak tagja volt, és az ő kettőjüknek az együttes erőfeszítése révén tudta a családnak az itt maradt tagjait kivinni Amerikába. A családnak nagyon sok tagja holokauszt áldozata lett, és hát innen is táplálkozik az ő kommunista ellenessége. Hát a másik forrás ugye a tanácsköztársaság idejéről, és híjának tartják Amerikában, majd tartották, de alapvetően Teller nem egy ilyen támadó stílusú ember volt. Maga a tudományos koncepció is, amit kifejtett a fegyverkezés terén, ott is mindig a védekezésnek a szempontjait hangsúlyozta, és alapvetően mindig a védekező fegyvereknek a kifejlesztésére adott tanácsot, vagy működött közbe ezeknek a kifejlesztésében. És hát ugye úgy szokták mondani, hogy a hármas emigrációja volt Telleredének, épp a Hargitai professzor fogalmaz így. Az egyik emigrációja az volt, amikor elhagyta Magyarországot, a másik emigrációja, amikor elhagyta Németországot, ugye, amik a legjobb tudományos légkört teremtette számára. A harmadik emigrációja az magáléletének is egyik ilyen tragédiája, hogy a tudományos világ, a tudósok világa, hogy úgy mondjam, zárta ki magából. Egy nagyon nevezetes ügy az Oppenheimer pernek a kapcsán.
Akkor menjünk is ebbe bele, bővebben.
Hát az Oppenheimer per az gyakorlatilag a McCarthy időszakban játszódott le Amerikában. McCarthy szenátor nevével fémjelzik azt az időszakot, ami hát Amerikának egy ilyen nagyon szomorú időszaka, utólag már ők is nem szívesen emlékeznek vissza, amikor is megvádolták a híres tudósokat, politikai személyiségeket, hogy kommunista szimpatizánsok. Gyakorlatilag ártatlan embereket vádoltak be szüntették meg a munkájukat, tették lehetetlenni az életüket, és itt ők nagyon keményen csinálták ezt, itt nem kíméltek gyakorlatilag senkit, lehetett az akármilyen híres tudós is. Íme a bizonyíték rá, hogy Amerika szinte nemzeti hőse volt akkor Oppenheimer, közvetlen a világháború után, aki az atombomba létrehozásában ilyen hatalmas szerepet játszott, és a Princeton Egyetemnek lett ugye a rektora, és akkor őt később megvádolták ebben az Amerikai Ellenes Vizsgálóbizottság, hogy esetleg a lojalitását megkérdőjelezték, és ugye hozzáférhetett a legszigorúbb katonai titkokhoz, különösen az atomtechnika területén, és 1954-ben lejárt volna neki ez az engedélye, ami megadta, hogy minden szigorú titkos adathoz hozzáférjen. Ezt évenként meg kellett egyébként újítani, és jött volna a következő megújítás, és na ekkor csaptak le rá tulajdonképpen az amerikai hadseregnek az egyik hát ága, hogy úgy mondjam. Nagyon érdekes az Oppenheimer per, ha jó belegondolunk, ezt talán legfrappánsabban egy amerikai fizikus fogalmazta meg, aki azt mondja, hogy a Freeman Dysonnak hívják egyébként ezt a fizikust. Azt hiszem még ma is él, nagyon idős, aki 1923-ban született, és egyébként Tellernek jó barátja is volt. Ő nyilatkozta egyszer egy interjúban, és nyilván, hogy nagyon fontos információkra támaszkodott, hogy az egész Oppenheimer ügy valójában a légierő és a szárazföldi hadseregnek a belső csatározása volt. A légierő az ilyen hatalmas bombákat akart, például mint a hidrogénbomba is, a szárazföldi hadsereg nem. És a két fegyvernem között, most az jutott eszembe a jó szó, eddig gondolkodtam rajta, a két fegyvernem között, hát nagyobb ellentét volt, mint mondjuk az amerikai hadsereg és a szovjet hadsereg között. Tehát ilyen belső csatározások folytak, és mivel Oppenheimer ellenezte a hidrogénbombának a létrehozását, a háború után közvetlenül még egy nagyon rövid időszakban, egy évben még mellette volt, de utána ellenezte, és ezzel mint egy akadályozta a kifejlesztését, és ezt így később úgy utólag a nyakába akarták varni ezt is, és gyakorlatilag ez egy cold per volt, ez eleve le volt játszva ez a per, sokan ezt nem tudták, maga Teller sem, ezért mikor részt vett ezen a kihallgatáson, akkor ő sokat gondolkodott ezen, hogy most milyen egyáltalán részt vegyene, hát végül is úgy döntött, hogy részt vesz. Nagyon sok tudós úgy döntött, hogy nem vesz részt egyáltalán ezen a meghallgatáson. Ez a lehetőségük megvolt, hogy visszautasítsák. Ő úgy látta, hogy elmegy és elmondja a véleményét, és előző este, ez Washingtonban zajlott, fölutazott, és egy szállodába szállt meg, és pont ebbe a szállodába volt megszállva egy másik híres fizikus, a John Wheeler. És a társalgóba összetalálkoztak, és órákat beszélgettek erről a másnapi tárgyalásról, és Teller kikérte a véleményét, hogy most mondd meg, hogy mit csináljak, azt mondja. Ő eredetileg nem akart az Oppenheimer ellen vallani. És a John Wheelerrel való beszélgetés során is ez így kis teljesedett ki Wheelerben, hogy a Tellernek nem volt ilyen szándéka. És mikor megkérdezte, hogy azt mondom, hogy mit tegyek, és akkor végül is a Wheeler azt tanácsolta neki, hogy figyelj, azt mondja, mondd, ami a szíveden, a szádon van, hát amit úgy a legjobban akarsz mondani, ezt, ez legyen a te vallomásod. És akkor még egy adalék, hogy miközben ő itt volt elszállásolva, és ez is látszik, hogy valahogy manipulálni akarták a Tellert. Az Oppenheimernek a korábbi vallomásait, amit itt a bizottság előtt tett, ezeknek a jegyzőkönyvei másolatából bevittek neki a szállodai szobájába, hogy ezeket tanulmányozza át. Hogy aztán ezt így belegondolunk, hogy hát azért ez micsoda dolog, hogy ezt senki mással nem csinálták meg, hogy így ilyen előzetesen kezébe adják ennek az embernek a korábbi vallomásait, és pont olyan vallomásokat tettek Teller elé, amelyikben szinte egy rábizonyítják, ami egyébként tényleg igaz volt, hogy Oppenheimer még a saját munkatársait is bevádolta, annak érdekében, hogy valahogy védje magát, és bebizonyítsa a nemzethez való hűségét, és nagyon sokszor igaztalanul megvádolt embereket. sok ezek közül nem is tudta meg, csak évekkel később, amikor, mit tudom, állásából menesztették például, és akkor derült ki, hogy valójában az Oppenheimer ennek a vallomása alapján történt mindez. Tehát igazából az Oppenheimer perbe, bár itt Tellert gondolták a koronatarúnak, de igazából maga Oppenheimer mondta el azokat a legfontosabb vádpontokat mag ellen, ami alapján más fizikus is úgy gondolta, hogy talán biztonsági szempontból nem lenne szabad megadni neki ezt a úgynevezett biztonsági engedélyt. Tehát tulajdonképpen ő tanúskodott a legtöbbet saját maga ellen. És Teller, aki esetleg úgy gondolta, hogy az ő véleménye az nagyon nagy súllyal esik alatba, kiderült, hogy igazából Tellernek a véleménye az szinte semmit nem jelentett. Mondhatott van bármit, ennek az ellenkezőjét is, mint amit mondott, nem változtatta volna meg ennek a bizottságnak a döntését. És ez volt az ő életének az egyik nagy tragédiája, hogy miután ezt a vallomását megtette, hát ebben egy mondat van ez, amiben ő kifejezi, hogy szó szerint így fogalmazott, hogy szívesebben látnám az ország biztonsági ügyeit más kézben. Hát ez az a mondat, amiért őt aztán a fizikus közösség magából kiközösítette, és a közvélemény ennyire ellene fordult. És gyakorlatilag egy nagyon lehetetlen helyzetbe került, amit szinte élete végéig nem tudott igazán földolgozni, hogy tehát igazából nem ez volt a szándéka, de valahogy a média mégis így hozta ki őt, mint a legfőbb koronatanút, a legfőbb vádlót, és szinte egyértelműen úgy próbálták beállítani, hogy miatta kellett visszavonni Oppenheimernek a biztonsági engedélyét. Pedig dokumentálható tudománytörténetileg, hogy ez messze nem így van, és Amerikában is most már kezd egy kicsit megváltozni Tellernek az ezzel kapcsolatos megítélése. Egyrészt régen volt, másrészt ott is nyilvánosságra kerültek olyan dokumentumok, amik bizonyítják, hogy ez közel sem volt ekkora súlyú ügy, mint ahogy a média azt beállította.
Következzen a csillagháborús terv. Ez mit akart?
Ronald Reagannek volt ő a tanácsadója. Persze nem csak Ronald Reagannek, nagyon sok amerikai elnöknek. Legalább 6 amerikai elnöknek adott ő tanácsot különböző kérdésekben, hát elsősorban az atomtechnika területén. Szóval Amerikában elnökök jöttek, mentek, a Teller az maradt. És bármelyik elnök volt is hatalmon, azért mindig úgy érezte, hogy a Telleredét azt meg kell kérdezni bizonyos kérdésekben. Akkor a súlya volt tudományosan is. És Ronald Reagan meglátogatta egyszer a Kaliforniába a Lawrence Livermore laboratóriumot, amit egyébként éppen Teller Ede javaslatára hoztak létre. De ez a másik nagy ellenállást és negatívumot váltotta ki, még a kollégái között is, hogy volt egy nagy fegyverkezési laboratórium, a Los Alamosi laboratórium, ahol az atombombát is kifejlesztették, és ő sürgette, hogy a konkurencia harc az fontos, és növelni fogja az intézeteknek a működési hatékonyságát, hogyha lenne még egy másik fegyverkutató laboratórium, ahol szintén kutatásokat végeznek. Hát ő egyébként magát gondolta ennek az élére. Végül is nem ő lett az igazgatója, de meghatározó személyisége lett ennek a Lawrence-ről elnevezett laboratóriumnak. Ez a Lawrence Livermore National Laboratory, ez a teljes neve. És ezt meglátogatta a Ronald Reagan, akkor került ő kapcsolatba vele, és később hát ő adta ezt a tanácsot a Reagannek, aki egyébként ezzel egyet értett, hogy egy olyan védelmi ernyőt kellene kiépíteni, itt is ugye hangsúlyozom még egyszer, hogy a védekezésben gondolkodott, ami megakadályozná a különböző atomrobbanó fejekkel ellátott rakétáknak a bejutását a mély amerikai légtérbe, úgyhogy ezt már a kezdeti stádiumba detektálnák a kilövéseket, és még a pályának a felszálló szakaszában ezeket megsemmisítenék, még mielőtt elérnék az amerikai légteret. Ez egy hatalmas tudományos projekt lett volna, ami be is indult, és milliárdokat emésztett föl. Ez volt az úgynevezett SDI projekt, ez a Kennedy szenátor nevezte el csillagháborús tervnek, ez a stratégiai védelmi kezdeményezés, ez így hangzik magyarul, és ennek ő lett a legfőbb támogatója. Ő rábeszélte a Reagan elnököt, hogy még a Reykjavik-i tárgyalásokon is ezt nagyon keményen álljon ki emellett. Gorbacsov szerette volna, hogyha Amerika föladja ezt a csillagháborús tervet, mert ő már tudta akkor, hogy ez rendkívül nagy megerőltetés jelent gazdaságnak, és esetleg a Szovjetunió ebbe beleroppan. És valójában ez is történt. Hát ezért volt az, hogy amikor először találkoztak, akkor a Gorbacsov nem volt vele kezet. Így ért véget ez a...
Hol nyugszik egyébként?
Hát ott van eltemetve, Kaliforniában.
Családjáról, ha néhány szót hallhatnánk, ugye érintőlegesen már mondtuk, hogy volt két fia.
Egy fia, meg egy lánya született, egyik se követte a fizikát, más szakmai területeket választottak, az egyik talán éppen informatikus lett. Hát Teller is egyébként szerette a számítógépeket, alkalmazta is a tudományos munkája, meg a hétköznapon is. És az volt a véleménye, és Szálló Gellért vált, mondotta, hogy aki a számítógépekhez nem fog érteni a 21. században, az egy analfabéta lesz. És ez nagyon bevált ez a gondolata.
Zongorázott, de még verset is írt.
Nála is megint ez a hármas képesség, ugye megint visszaköszön, hogy matematika, nyelvzene, matematikában is jó volt. Hát ezben kapcsolódik a fizika, zenében is, zongora művész szintén zongorázott. Gyönyörűen. Ha nem a fizikus pályát választotta volna, valószínűleg zongora művész lett volna. Épp a Freeman Dyson meséli, hogy egyszer ment haza, és a Tellerben volt a szobájába, meg odahívta a vendégségbe, és hát nyitva volt az ajtó, Tellerbe ment, várakozott, és elkezdett zongorázni. És el nem tudta képzelni, hogy honnan jön az a gyönyörű zongorajáték. És teljesen meglepődött, mikor látta, hogy Ede ott ül a zongoránál, és milyen brilliánsan játszik. Írói vénája is volt, még verseket is írt, nagyon szerette a magyar költészetet, különösen Ady Endrét. Több verset írt, az egyik ilyen legismertebb verse, amit Magyarországon is publikáltak, az a címe, hogy Vers cím nélkül. Fölolvashatom ezt?
Természetesen.
Keresni, várni, semmit sem akarni. Szeretni, vágyni, egyedül maradni. Nézni a világot becsukott szemekkel, látni azt, amit még nem látott meg ember. Gyönyörködni titkos, mély harmóniákban, emlékezni arra, mit sohasem láttam. Szeretni, imádni a szent tisztaságot, a szelet, a felhőt, a havat, az álmot. Tenni a helyeset, nem kis örömpénzért, nem a túlvilági örök üdvösségért. Tudni, hogy nincsen cél, tudni, hogy nincs Isten, félni, hogy talán még igazság sincsen. Tudni, az ész rövid, az akarat gyenge, hogy rá vagyok bírva a vak véletlenre, és makacs reménységgel mégis hinni, hogy amit csinálok, az nem lehet semmi. És örülni tudni a nagy megnyugvásnak, a fájdalmat örömet gyógyító halálnak.
Hát ez tényleg gyönyörű. És akkor egy kuriózummal zárjuk a mai adást. Úgy tudom, hogy önnek is volt kapcsolata Teller Edével.
Hát ez egy véletlen volt, és az informatikának köszönhető. Az interneten szörföztem, és ráakadtam Teller Edének a weboldalára. Ez 2000 júliusában történt, és meg volt adva egy e-mail cím, és akkor odaírtam egy pár sor ilyen dicsérő szót, és a legnagyobb meglepetésemre 2000. július 10-én jött egy válasz e-mail Tellernek a titkárságáról, amiben írja a titkárnő, hogy hát Teller professzor már 92 éves, de nagyon szívesen hall magyarokról, ezért írjak bátran. És akkor én írtam egy e-mailt, és erre válaszolt 2001. február 12-én, ezt nagyon megijesztem, ezt a dátumot, kaptam egy e-mailt Tellertől, ami így hangzik. Dear Mr. Varga, I should like to tell you how pleased I am by your note to Miss Ishikawa on the interest in Hungary in my website. In the next few months, my autobiography will appear and I hope it will be made available in Hungary. I am most deeply interested, both sentimentally and objectively, in communicating with people at home Hungary who have regained control of their own development. Best regards, Edward Teller.
Röviden a tartalomról. Azok számára, akik esetleg
igen, nem értenek most az én formátásom körülbelül így hangzani. Kedves Varga úr, szeretném elmondani, hogy mennyire örülök weboldalammal kapcsolatosan Isikava asszonynak írt megjegyzéseinek. Néhány hónap múlva megjelenik az önéletrajzom, és remélem, hogy Magyarországon is elérhető lesz. Úgy érzelmileg, mint tárgyilagosan, nagyon mélyen érdekel az otthoniakkal, zárja meg ez egy Magyarország, való kommunikáció azokkal, akik visszaszerezték saját fejlődésük ellenőrzését. Hát nagyon bánom, hogy ezután nem tudom már miért, talán nagyon le voltam terhelve akkoriban munkában, nem folytattam ezt a levelezést, pedig bármi kerekedhetett volna belőle, valami jó kis cikk is összejöhetett volna. Úgy tűnt, hogy válaszolt volna minden kérdésre, amit az ember személyesen küldött volna nekem.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt 50 percben Teller Ede munkásságát ismerhették meg. Varga János mérnök tanár állandó szakértőnk jóvoltából. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást. Az aludni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kíván a szerkesztő Kozma Ágnes. Viszont hallásra!